Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Tovább javult Robert Fico szlovák kormányfő állapota, aki ellen a múlt héten merényletet kíséreltek meg, közölte a miniszterelnököt kezelő Besterce Bányai Roosevelt kórház. Az 59 éves kormányfőre, amint arról a Marosvásárhelyi Rádióban is beszámoltunk, múlt szerdán Nyitra bányán egy férfi tüzet nyitott, a sebesülései nagyon súlyosak voltak. A támadót a 71 éves Juraj Cintulák személyében azonosították, aki 5 lövést adott le a miniszterelnökre, és 4-szer találta el. Robert Fico múlt szerdán egy 5 órás, pénteken pedig egy rövidebb műtéten esett át Besterce Bánya kórházában. Az elkövetőt szombaton különleges bíróság elé állították, amely előre megfontolt emberölési kísérlet vádjával letartóztatásba helyezte. A kormány azt közölte róla, hogy politikai indokból követte el a tettét. Robert Fico, szlovák kormányfő, túl van tehát az életveszélyen, Szlovákiában azonban továbbra is sötét napok vannak, zajlik az információs háború, az egymásra mutogatás, és hát olyan is van, aki polgárháborús hangulatról beszél. Erről lesz szó a Naprakészben. Tokár Géza, szlovákiai politikai elemző, az Új Szó újságírója a vendégem. Beszélgetésünket ma délben rögzítettük. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mit tudunk a kezdeti hírzárlat után Robert Fico miniszterelnök állapotáról? Itt a felvezetőben elmondtam, hogy a kórház közleménye szerint tovább javult az állapota, de mit jelent ez, hogy tovább javult, jelenleg milyen állapotban van a kormányfő?
Hát nagyon valószínű, hogy túl van az életveszélyen, ami azt jelenti, hogy a műtéti beavatkozások azok elhárították annak a veszélyét, hogy váratlan visszaesés következzen be az állapotába. Nagyon keveset tudunk igazából arról, hogy pontosan mennyire is volt súlyos a helyzet akkor, amikor őt bevitték a kórházba. Az egészen biztos, hogy egyes információk szerint az eszméleténél volt. Ugyanakkor belső vérzéseket kellett elállítani, illetve korábban szívgyógyszereket szedett, úgyhogy az gyakorlatilag voltak komplikációk, amit az orvosoknak figyelembe kellett venni a műtétek idején, és hát nagy valószínűséggel életmentő műtéteket hajtottak végre rajta.
Most mennyire van hírzárlat az ő állapota kapcsán? Kezdetben az volt, emlékeznek a Marosvásárhelyi Rádió hallgatói is, hogy beszámoltunk arról, hogy a kezelő orvosoknak, asszisztenseknek, a kórház személyzetének még a mobiltelefonját is elvették.
Hát a kormányfő még nem állt ugye kamerák elé. Több politikus, hát elsősorban a Smer közeli politikusok, illetve maga Peter Pellegrini megválasztott kormányfő is beszélt vele. Mindegyikük állította, hogy a tudatánál van, észleli az eseményeket. Ugyanakkor konkrét politikai stratégiáról állítólag legalábbis nem esett szó ezeken a beszélgetéseken. És hát én a kormányfőnek az állapotát illeti valóban ez a hírzárlat, ez továbbra is fennáll. Bár rögtön a merénylet napján gyakorlatilag kiszivárgott a sajtóba az egészségügyi kartotékjának egy része, ami nyilván felveti azt a kérdést, hogy mennyire bizalmasan és szigorúan tudták kezelni a rá vonatkozó kulcsfontosságú adatokat.
A Szlovák Köztársaság és Európa legújabb egyik legsötétebb napjáról beszélhetünk a Robert Fico elleni merénylet kapcsán. Itt emlékeztetném a hallgatóinkat, hogy legutóbb 2003-ban fordult elő, hogy egy hivatalban lévő európai miniszterelnököt merényletért, akkor a szerb kormányfőt érte merénylet, ő belehalt a sérüléseibe. Mi vezetett odáig, hogy Szlovákiában, hát talán kimondhatjuk, hogy nyilvánvaló politikai motivációból a kormányfő életére törjenek?
Hát igen, ez igazából egy nagyon hosszú folyamatnak szerintem a kicsúcsosodása, legalábbis hát bízunk benne, hogy a kicsúcsosodás és ugyanél nem fordulnak még rosszabbra a dolgok. Itt azt kell látni, hogy a szlovákiai politikai közhangulat az elmúlt, hát gyakorlatilag 2 évtizedben lépésről lépésre vált egyre súlyosabbá, és itt nem is feltétlenül azt kell ez alatt érteni, hogy a politikusok veszekednek egymással, vagy a táborok között van egyfajta polarizáció, mert úgy gondolom, hogy ez azért megszokott több országban is, nem feltétlenül a tipikus, csak és kizárólag Szlovákiára nézve. Viszont ami egy sokkal érdekesebb és szomorúbb jelenség ebből a szempontból, az az, minthogyha kvázi balkanizálódott volna a szlovákiai politika, ami alatt azért azt értem, hogy egyre durvábbá és vulgárisabbá vált a politikusoknak a szóhasználata és az egymást érő személyeskedő, nem ritkán akár fizikai atrocitásba is hajló támadások, lépések. Történt ez a parlament falain belül és kívül, akár a választási kampányok idején, és ehhez egyébként teszem hozzá, hogy hozzájárultak ugyanúgy a jelenlegi kormánypártok, mint a jelenlegi ellenzékpártja is, és akár a média is, illetve a szociális hálózatok, és a sokkal vulgárisabbá váló közbeszéd. Mindazonáltal azt látni kell, hogy valóban voltak előjelei annak, hogy előbb-utóbb a legsúlyosabb szintű fizikai atrocitásra kerülsül egyik vagy másik politikussal, közszereplővel szemben.
Hát maga Robert Fico volt az, aki néhány héttel ezelőtt elmondta azt, hogy tenni kell valamit, mert megtörténhet, hogy a kormány valamelyik politikusának az életére fognak törni.
Hát így igaz, és ez a kijelentés eléggé profétainak tűnik a fejlemények fényében. Bár nekem a meggyőződésem, hogy ezeket a kijelentéseket úgy egyébként inkább csak egyfajta politikai fázisként fogalmazta meg akkor a kormányfő, hogyha valóban lett volna információja arról, hogy akár őt magát, akár más politikusokat fenyeget, akkor egészen biztosan sokkal jobban megerősítették volna a biztonsági őrizetét, illetve ő maga sem úgy viselkedett volna ezen a bizonyos kihelyezett nyitrabányai ülésen, ahogy tette. Ugye fesztelenül kötetlenül oda ment a kultúrház körül gyülekező tömeghez, és arra számított, hogy az történik, mint máskor hasonló esetekben, az, hogy gyakorlatilag vált egy-két szót a jelenlévőkkel, és aztán megy a maga dolgára. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a kijelentése a kormányfőnek inkább egy frázis volt, és leginkább azt mutatta, hogy tudatában van az elharapodzó, gyakran a gyűlöletbeszéd határán álló kijelentésekkel és azoknak a gyakorlati hatásaival.
Nem kell különösebb szakértelem megállapítani azt, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek a biztonsági őrei nem voltak a helyzet magaslatán akkor, amikor megtörtént a merénylet, és az is azon is el kell gondolkodnunk, hogy a szlovák titkosszolgálat hogyan nem tudott erről a merényletről. Van-e a szlovák közbeszédben erről most diskurzus, hogy hogyan viselkedtek a biztonsági őrök, hogyan nem tudott a merényletről a titkosszolgálat?
Hát ez igazából két egy kicsit egymástól független téma. Egyrészt, ami a biztonsági szolgálat és a felépését illeti, ott nagyon sok jelentés elhangzott már a kezdetektől fogva, hogy nem voltak eléggé körültekintőek, hogy nem a protokoll szerint jártak el, akár a merénylet előtt, akár közvetlen a merénylet után, és nyilvánvalóan ez felvet alapvető kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy mennyire alkalmas a biztonsági hely szolgálata feladatának az ellátására. Ugyanakkor azt is látni kell, és ezzel véletlenül sem védeni akarom a biztonsági szolgálatnak a munkatársait, hogy igazából ez egy úgymond egy ilyen nagyon elharapozó, káros szokás volt, ami ilyen hagyomány jelleggel működött, hogy a kormányfő gyakorlatilag ment a maga feje után. Nem hinném, hogy korábban komolyabban foglalkoztak volna azzal az eshetőséggel, hogy valóban valaki ártani neki. És hát ennek valóban nem volt ugye a szlovákiai politikai életben sem korábban előzménye. Tehát ez a fajta hanyagság, ez bizonyos értelemben magyarázható azzal, hogy egész egyszerűen nem voltak a tudatában a veszélynek. Nyilván ez nem menti, hanem inkább magyarázza a szolgálatoknak a ténykedését. És hát ami a prevenciót illeti, illetve ennek a merénynek a megelőzését, hát a rendőrség igazából több verzióval is dolgozik, legvalószínűbbnek az látszik, hogy a merénylő igazából saját maga cselekedett, és gyakorlatilag egyfajta ilyen magányos farkasként készítette elő a lövöldözést, ami ugye nagyban megnehezíti ennek a megelőzését is. Az egy másik kérdés, hogy a helyszínen mondjuk meg el lehetett volna például akár motozni a szimpatizánsokat. Vannak bizonyos jelek, arra utaló jelek, amik gyanúsak. Például az, hogy állítólag a merénylő telefonján valaki törölte a Facebookos beszélgetéseit, miután már rövizetbe vették. Ennek kapcsán a rendőrség gyanítja, vagy legalábbis van egy ilyen forgatókönyv, hogy elképzelhető, hogy voltak olyan társai legalábbis, akik tudhattak arról, hogy mire készül, de majd a következő napon fogják megmutatni, hogy ez valójában mennyire egy reális forgatókönyv. A hatóságok minden bizonnyal tovább jutnak majd a nyomozásban idővel.
Tokár Géza szlovákiai politikai elemző, az Új Szó újságírója a mai napra kész vendégem. A Robert Fico elleni merénylet kapcsán beszélgetünk. Mekkora mértékben tetézi a helyzetet, hogy a merénylet az európai parlamenti választás kampányának gyakorlatilag kellős közepén történt?
Igen, hát magának a merényletnek ehhez minden bizonnyal, hogy nincs köze magához a választáshoz, mert hogy a merénylőt nem konkrétan az EP választás eredményének a befolyásolása izgatta. Ugyanakkor azt látni kell, hogy az, ami történt, az nyilvánvalóan kihatással van a választási kampányra, elsősorban annak a dinamikájára, a politikai pártoknak a stratégiájára, arra, hogy mennyire erősen vagy mennyire akár agresszívan tudnak kampányolni, és hát mind bizonnyal ez egy jó muníció a jelenlegi kormánypártok kezében ahhoz, hogy jobban meg tudják szólítani az ő szimpatizásaikat. Rögtön a merénylet után egyébként több politikai párt is bejelentette, hogy felfüggeszti az aktív kampányt. Ehhez azért nyilván minden bizonnyal szépen lassan visszatérnek magához a kampányoláshoz a következő napokban. De a kérdés megint csak az, hogy mennyire agresszívan és mennyire nyíltan tudják, hogy akarják támadni a kormánykoalíció intézkedéseit.
Az Index.hu-nak nyilatkozott a Ciprus Zoltán, a Magyar Szövetség megyei képviselője, tehát annak a megyének a képviselője, ahol a merénylet történt, és ő azt mondta, hogy a nagy szerencsétlenségben kis megkönnyebbülés volt, amikor bebizonyosodott az, hogy a tettes nem a magyar közösséghez tartozik. Tehát, hogy szerint ennek az ellenkezője rendkívül hátrányos következménnyel járhatott volna a felvidéki magyarság számára. Tehát beláthattók ennek a következményei?
Hát nyilván az egy teljesen más helyzet teremtett volna a közösség szempontjából, hogyha kiderül mondjuk, hogy a merénylő az magyar, vagy kimondottan ez áll a mögött, amit tesz. Ugye itt látni kell azt, hogy Robert Ficónak nagyon nincs jó megítélése a szlovákiai magyar lakosság körében. Köszönhető ez elsősorban a 2006 és 2010 közötti Fico kormány nagyon erősen nacionalista és magyar ellenes politikájának. Nagyon sok olyan szimbolikus és gyakorlati lépés is történt akkor, ami a nemzetiségi feszültségeket élezte. Azt látni kell, hogy az utóbbi időszakban és különösen az elmúlt egy-két évben megtörtént egyfajta közeledés a Magyar Szövetség és a SMER, illetve a jelenlegi kormánykoalíció között, de ugyanakkor ezek az alapvető előítéletek, én gondolom, hogy a magyar lakosság egy nagy részében azért még továbbra is megvannak az Fico iránt. És hát értelemszerűen, hogyha az egész merénylet etnikai színezetet kap, akkor könnyen és valószínűleg indokkal félhettek volna a helyi magyar közösség tagjai attól, hogy érik őket politikai retorziók, vagy akár támadások is.
Innen az látszik, hogy az elmúlt években Szlovákiában egyre komolyabb méreteket öltött a társadalmi megosztottság. A beszélgetésünk elején szó volt a politikai megosztottságról. Most meg elkezdődött az egymásra mutogatás. Zuzana Csaputová elnök, leköszönő elnök felszólított ugyanarra, hogy véget kell vetni a gyűlöletkeltő retorikának, amelynek eddig nap mint nap a tanúi voltak a szlovákok. Peter Pellegrini megválasztott köztársasági elnök, pedig a szétszakadt, a ketté szakadt országnak az összekapcsolásáról beszélt. Mekkora ereje van most az ő szavuknak, vagy pedig az ő szavukat elnyomják azoknak a politikusoknak a hangjai, akik uszítanak?
Hát rögtön a merénylet másnapján került sor erre a közös állásfoglalásra és kiállásra Zuzana Csaputovától és Peter Pellegrinitől, és úgy gondolom, hogy ez akkor az adott környezetben egy nagyon erős és szimbolikus lépés volt, ami igazából mind a két tábort, tehát a kormánypártok szimpatizánsait és az ellenzéki szimpatizánsokat is érinthette pozitívan. Ugyanakkor azt látni kell, hogy minél távolabb kerül magának a merényletnek az időpontja, minél jobban van Robert Fico, minél inkább előtérbe kerülnek ismét a napi ügyek, amelyeket a kormánykoalíció a parlamentben old, annál valószínűbb, hogy ismételten kiújulnak a konfliktusok, hiszen rengeteg olyan törvénytervezet vár elfogadásra, vagy áll éppen a megtárgyalás előtt, aminek a kapcsán akár az ellenzéki pártok, akár a civil társadalom, akár a demokráciát figyelő szervezetek úgy értékelik, hogy már pedig ezek komoly visszalépést jelentenének. Szerintem a kormánykoalíció nyilvánvalóvá tette, hogy nem fog hátrálni ezeknek az intézkedéseknek az elfogadásában, sőt, még inkább feljogosítva érzik magukat gyakorlatilag arra, hogy ezt megtegyék, hiszen az ő szemszögükből, legalábbis a keményvonalasabb politikusok szemszögéből, ez a merénylet, ez igazából egy elkeseredett eszköz lett volna ezeknek a változásoknak a megállítására. Szóval számíthatunk arra, hogy előbb-utóbb visszatér a korábban megszokott mederbe a politikai közbeszéd, és visszatérnek a politikusok egymás elleni személyeskedő támadása is.
Igen, azért nagyon fontos kérdés, hogy mekkora ereje van a leköszönő, illetve a megválasztott köztársasági elnök szavának, mert a szlovák kormány képviselői között elszabadultak az indulatok. A Lubos Blaha, a Robert Fico pártjának a tagja azt kiabálta a parlamentben a merénylet után, hogy idézem, a miniszterelnök az önök gyűlölete miatt küzd most az életéért. Nyilván az ellenzéknek címezte ezeket a szavakat. Andrei Danko pedig, hát ő azzal a kérdéssel fordult az ellenzékhez, hogy elégedettek-e, és hozzátette, hogy eddig volt a jó világ az ellenzéki képviselők és a médiumok számára, de ez hamarosan meg fog változni, vagy meg fog szűnni, nem emlékszem már pontosan, hogy hogyan fogalmazott.
Ez így van, ugyanakkor ezt kell tudni róluk, és most ezt, tehát hogy nem egyáltalán nem mentegetni akarom ezeket a megszólalásokat, mert ezek nyilvánvalóan vállalhatatlanok, és hogy nem tartoznak egy civilizált beszélgetésnek a alapjai közé. Ugye a merénylet után közvetlenül percekkel vagy órákkal mindenki nagyon felfokozott hangulatban volt, és Blaha, illetve Danko eleve a kormánynak a keményvonalasabb és szabad szájuk szárnyához tartoznak. Voltak olyan gesztusok, amik érkeztek a kormányoldal képviselőinek a részéről is. Jellemző egyébként a HLASZ számít egy mérsékelt pártnak, de kezdetben Robert Kalinyák, a Robert Fico helyére valószínűleg ügyvezetőként ideiglenesen belépő miniszterelnök helyettes is enyhébb hangnemben fogalmazott. Nyilvánvalóan egy másik kérdés az, hogy Dankónak, Blahának, illetve a keményvonalasoknak mennyire számít majd a szava a következőkben, hogy miként lakul ez a beszélgetés a merénylet után akár egy, kettő vagy három héttel. Tehát nyilvánvalóan ugye akkor, amikor már elmúlik a közvetlen életeszélynek vagy a fenyegetettségnek a helyzete, akkor nekik is számot kell vetniük azzal, hogy mennyire tudatosan lehet ilyen sarkos kijelentéseket megfogalmazni.
A belügyminiszter azt mondta, hogy Szlovákia a polgárháború küszöbén áll. Mennyire erős ez a kijelentés?
Hát én gondolom, hogy ez egy nagyon erős kijelentés, és már akkor, amikor elhangzott, akkor is eltúlzottnak lehetett minősíteni. Azt kell látni, hogy a legnagyobb félelme szerintem a társadalomnak egyértelműen azzal kapcsolatban van, hogy azok a személyek, akik mondjuk eleve radikálisabbak, vagy hajlamosabbak az erőszakra, és látják azt, hogy mi történt a miniszterelnökkel, nem-e érzik úgy a fejlemények alakulását, hogy akkor megnyílt előttük is a tér arra, hogy elkövessenek valamilyen erőszakos cselekményt. Akár hogy bosszút álljanak Robert Ficoért, akár hogy megpróbálják bevégezni a merénylőnek a munkáját. Tehát az erőszaknak az elharapódzása, és az, hogy esetleg valaki másnak is baj esik, hogy valaki más ellen is erőszakos cselekményeket követnek el, hogy megpróbálják megverni, vagy akár meggyilkolni, ez nagyon is egy valós veszélynek látszott a Fico meggyilkolása utáni órákban. Történt is egyébként meglehetősen sok fenyegetés, tehát hogy több politikus, akár a kormányoldal, akár az ellenzék részéről számolt be arról, hogy kaptak fenyegetéseket, amelyeket vizsgálnak. Ugyanakkor óriási szerencsére szerintem hasonló atrocitás nem történt, és hát csak reménykedni lehet abban, hogy minél távolabb kerül időben tőlünk a ficálni merénylet, annál inkább csökken az esélye annak, hogy valaki megpróbál ezért bosszút állni, vagy megpróbál lelőni valamilyen más politikust vagy közszereplőt.
Az erőszak szellemét ki tudja visszagyömöszölni abba a bizonyos palacba? Itt említette ön azt, hogy nagyon fontos volt az a megszólalás, az a közös nyilatkozat, amit Szuzanna Csaputová leköszönő, valamint Peter Pellegrini megválasztott köztársasági elnök tett. Tehát ki az a politikus, melyik az a párt, amelyre most felnéz a szlovákiai közösség?
Hát sajnálatos módon úgy gondolom, hogy szerintem nincsenek ilyen politikusok úgy általánosságban véve. Nyilván annak egy nagyon komoly szerepe lesz, hogy mit mond Robert Fico maga, miután először kiáll a nyilvánosság elé, vagy küld valamilyen üzenetet a nyilvánosság felé, hiszen ő az, aki a leginkább érintett, ő az, akit lelőttek, és hát hirdethet egyfajta háborút a liberálisok ellen, de ugyanakkor felülemelkedve ezen lehet egy ilyen államférfiúi megszólalása is, és felhívhatja a figyelmet a konfliktusok elfolytásának vagy békés megoldásának a fontosságára. Tehát ennek nyilvánvalóan nagy szerepe lesz a későbbiekben, hogy mit mond Robert Fico. Viszont ezen túl én úgy gondolom, hogy ez kicsit, tehát a szellem a palaszból ki van engedve. A szociális hálózatokon, akár az alternatív újságokban, de akár is a megjelenő cikkek alatt topzódnak azok a jelentések, amelyeket erőszakosnak lehet bélyegezni, és én nem hinném ebben a pillanatban, hogy bármilyen politikusnak a kemény és konzekvens kijelentései ezt képesek lennének elfolytani. Esetleg még ami segíthet a helyzeten, de nem hinném, hogy errefelé változnak majd az események, az, hogy a parlamentnek is szüksége lenne egy olyan házirendre, ami sokkal szigorúbb, mint a jelenlegi, mert a parlamenten belül a különféle veszekedések vagy atrocitások nagyon gyakorlatilag megszokottá váltak, főleg a Matovics kormány idején. Szóval ezt a politikai kultúrát igazából megpróbálhatnák illedelmesebbé tenni saját maguk a politikusok, de ahhoz nyilván tőlük önreflexióra lenne szükség.
A politikai osztály a Robert Fico kormányfőre leadott lövésekkel azt is mondhatjuk, hogy kapott egy nagyon komoly figyelmeztetést. Milyen következményei lehetnek ennek a merényletnek a szlovák belpolitikára nézve? Az ellenzékre innen úgy látszik, hogy ráégett a felelősség, ami nagy valószínűséggel egy időre meg fogja bénítani az ellenzéknek a cselekvő képességét, de a kormány oldalhoz tartozó pártnak is fel kell dolgoznia azt a sokkot, amit a merénylet okozott. Tehát ismételten a kérdés, hogy a támadásnak, a merényletnek a szlovák belpolitikára nézve milyen következményei lesznek. Fragmentálni fogja, összezár, mi fog történni?
Hát biztosan lesz valamiféle átrendeződés, bár hozzá kell tenni azt, hogy ugye ez a merénylet egy olyan időben ért el a kormánykoalíciót, amikor minden korábbi választás azt mutatta, hogy Robert Fico kormányának és a koalíciós pártoknak többségük van a társadalmon belül, tehát hogy rendelkeznek ugye a szavazatok több mint 50%-ával. Nem arról van szó, hogy ne lett volna korábban legitimitásuk, hiszen ez a kormánykoalíció nyerte a tavaly őszi idő előtti választásokat, és gyakorlatilag az áprilisi elnökválasztást is ehhez a blokkhoz tartozó politikus nyert, ugye Peter Pellegrini személyében. És én úgy gondolom, hogy ez a fajta legitimitás a kormánynak továbbra is meg fog maradni. Nyilván az ellenzék számára ez egy rettentően frusztráló helyzet, hiszen azt kell követniük, hogy kiszorulnak a döntéshozásból, miközben olyan törvényeket és intézkedéseket fogadnak el, amelyek vagy ellentétesek az értékrendjükkel, vagy úgy gondolják, hogy szűkítik a cselekvési lehetőségeiket és a szlovákiai demokráciát. És hát ugyan az európai parlamenti választásoknak nyilván van jelentősége, de az a helyzet, hogy a szlovákiai politikában, hogyha nem esik össze idő előtt a kormány, már pedig szerintem a kormánykoalíciónak az egységét ez a merénylet csak erősítette, akkor 3 év múlva fogják tartani a következő választást. Tehát mindenféleképpen úgy látom, hogy a kormánykoalíció most kapott egy nagyon erős és nagyon súlyos következményekkel járó felhatalmazást is arra, hogy végigvigye azokat a változásokat, amelyeket végig szeretne vinni.
Most ahhoz, hogy a szlovákiai belpolitikába visszatérjen a stabilitás, és hát a szlovákiai közösségben meglegyen a társadalmi béke, a nyugalmat kell, magabiztosságot kell sugároznia a kormánynak. Ez mekkora kihívás tekintettel arra, hogy Robert Fico minden valószínűség szerint hosszú ideig munkaképtelen lesz?
Én úgy gondolom, hogy annak a hiánya, ha csak esetleg ki nem derül az, hogy képtelen vagy nem szeretné ellátni a későbbiekben a kormányfői feladatait, de hogyha ideiglenesen hiányzik csak és pár hétre vagy hónapra esik ki a kormányzásból, az nem feltétlenül lesz hatással a kormánykoalíción belüli erőviszonyokra. Úgy tűnik legalábbis kívülről az első napok után, hogy Robert Kalinyák, hogyha átveszi Ficónak a szerepét, akkor egyértelműen rendelkezik ő is az a legitimitással és elfogadottsággal az összes koalíciós partner részéről, amivel hát rendelkezni kell ilyen esetben. És a belső hatalmi harcok, amik egyébként valamennyire zajlottak a kormánykoalíción belül, azok legalábbis ideiglenesen elcsitulnak, és minden kormánykoalíciós párt tudatosítja, hogy ők gyakorlatilag egy csónakban neveznek a politikai térfél egyik oldalán. Szóval nem gondolom azt, hogy turbulensebbé válna a kormánykoalíciónak a munkája Fico hiányzása miatt. Nyilvánvalóan akkor, hogyha kiderül, hogy Robert Fico nem képes ellátni a kormányfői tisztségét húzamosabb ideig, és kiderül, hogy nem csak egy ideiglenes, hanem egy permanens helyettest kell helyette találni, azt felveti azt a kérdést, hogy akár Kalinyák, akár valamilyen más politikai szereplő elfogadottsága hosszú távon ez mennyire van meg. Ebben az esetben el tudom képzelni azt, hogy idővel egyre több lesz a veszekedés a kormánykoalíción belül.
Tehát azt már tudjuk, hogy Robert Kalinyák jelenlegi védelmi miniszter fogja helyettesíteni a kormányfőt?
Minden jel erre mutat. Igazából nem látni a jelét annak, hogy bárki is megkérdőjelezni ezt. Ugye Kalinyák az egyetlen a miniszterelnök helyettesek közül, aki a legnagyobb kormánypárt, tehát a Smernek a soraiból jött. Húzamosabb ideje ismerik a társadalomban, nincs igazából hozzá hasonló tapasztalattal és elismertséggel bíró politikus a jelenlegi csúcsvezetők között. Tehát én úgy gondolom, hogy ez szinte biztos, hogy gyakorlatilag ő fogja irányítani az országot a legalábbis rövid távon és elképzelhető, hogy középtávon is.
2016-ban már irányította az országot, akkor azonban mindössze egy másfél, vagy legfeljebb két hét volt ez, ha jól emlékszem, a Robert Fico szívműtétje miatt kellett helyettesítenie Robert Kalinyáknak a kormányfőt. Az az időszak, az milyen volt, vagy az a két hét, ez nem releváns ilyen szempontból?
Én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból nem releváns, hiszen ugye rövid távú döntéseket kell ilyenkor hozni, nem pedig hosszú távon irányítani az országot. Én úgy gondolom, hogy abban a kormánykoalíción belül van egy konszenzus, hogy milyen törvényeket szeretnének elfogadni a következő pár hónapban, és nem hinném azt sem, hogy Kalinyáknak olyan ambíciói lennének, hogy szeretne olyan számára kedves területeket és döntéseket előtérbe helyezni, amelyek esetleg ellentétben állnának Robert Ficónak a személyes vagy politikai érdekeivel. Még egyszer nyilvánvalóan, ugye, hogy minél hosszabb ideig látná el ezt a tisztséget, vagy hamarabb kiderülne esetleg az, hogy itt nem egy átmeneti, hanem egy permanens megoldást kell keresni a miniszterelnöki székre, az nyilván átfogalmazza mindazt, amit Kalinyákról gondolnak akár a saját koalíciós partnerei is.
Tokár Géza, szlovákiai politikai elemző, az Új Szó újságírója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm, és további kellemes napot kívánok.